Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljuk el helyünket és mai Isten tiszteletünket. A 251-es számú dicséretünk éneklésével kezdjük el. A 251-es számú dicséretnek valamennyi versét, mind a 8 versét fogjuk énekelni. Meghódol lelkem, te néked nagy felség.
Thank you.
Isten igét olvasom, ahogy megszólít bennünket a Lukács evangéliumából. A Lukács evangéliumának a 15. részéből a 11-től 32-ig terjedő verseket, talán Jézus egyik legismertebb példázata a tékozló fiúról. Azután így folytatta. Egy embernek volt két fia. A fiatalabb ezt mondta az apjának. Atyám, add ki nekem a vagyon rámeső részét. Erre megosztotta köztük a vagyont. Néhány nap múlva a fiatalabb fiú összeszedett mindent, elköltözött egy távoli vidékre, és ott eltékozolta a vagyonát, mert kicsapongó életet folytatott. Miután elköltötte mindenét, nagy éhínség támadt azon a vidéken, úgyhogy nélkülözni kezdett. Ekkor elment és elszegődött annak a vidéknek egy polgárához, aki kiküldte őt a földjére disznókat legeltetni. Ő pedig szívesen jól lakott volna akár azzal az eleséggel is, amit a disznók ettek, de senki sem adott neki. Ekkor magába szállt és ezt mondta. Az én apámnak hány bérese bővölködik kenyérben, én pedig itt éhen halok. Útra kelek, elmegyek apámhoz, és azt mondom neki. Atyám, vétkeztem az ég ellen, és te ellened. Nem vagyok többé méltó arra, hogy a fiadnak nevezzenek, tégy engem olyanná, mint béreseid közül egy. És útra kelve el is ment az apjához, még távol volt, amikor apja meglátta őt, megszánta, elébe futott, nyakába borult, és megcsókolta őt. A fiú ekkor így szólt hozzá. Atyám, vétkeztem az ég ellen, és te ellened, és nem vagyok méltó arra, hogy a fiadnak nevezzenek. Az apa viszont ezt mondta szolgáinak. Hozzátok ki hamar a legszebb ruhát, és adjátok reá, húzzatok gyűrűt a kezére, és sarut a lábára. Azután húzzátok a hízott borjút, és vágjátok le, együnk és vigadjunk, mert ez az én fiam meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. És vigadozni kezdtek. Az idősebb fiú pedig a mezőn volt, amikor hazajövet, közeledve a házhoz hallotta a zenét és a táncot. Előhívott egy szolgát, és megtudakolta tőle, hogy mi történik itt. Mire a szolga így felelt. A testvéred jött meg, és apád levágatta a hízott borjút, mivel egészségben kapta vissza őt. Ekkor megharagudott, és nem akart bemenni. De az apja kijött és kérlelte. Ő azonban ezt mondta az apjának. Látod, hány esztendeje szolgálok neked? Soha nem szegtem meg a parancsodat, és te sohasem adtál nekem még egy kecske gidát sem, hogy mulathassak a barátaimmal. Amikor pedig megjött ez a fiad, aki parázna nőkkel tékozolta el vagyonodat, levágattad neki a hízott borjút. Ő azonban ezt mondta neki. Fiam, te mindig velem vagy, és mindenem a tied. Vigadnod és örülnöd kellene, hogy a te testvéred meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. A kegyelem Istene tegye áldottá számunkra az ő igéjét és annak hallgatását, jöjjetek fennállva ezért, közösen imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, legyen kedves előtted a dicséretmondásunk, amellyel beszeretnénk állni abba a felsorolásba, amelyet az ének szerzője olyan szépen megénekelt, hogy ez az egész világ a te dicsőségedet hirdeti, bár az emberi szem sokszor vak erre és nem látja meg. De a folyók folyása, a hegyek csúcsai, a megingathatatlan sziklák mind hatalmadról, erődről és bölcsességedről tesznek bizonyságot, a természetnek minden jelenség, amely néha megrettenti ugyan az embert, mégiscsak arról beszél, hogy valaki mindezt nem csak megalkotta, hanem fenntartja, és benne elhelyezett egy törékeny életet, ami a miénk. Ami mindezeknél mégis kedvesebb és drágább, és nem akarod odahagyni, odaveszni, akkor sem, hogyha lázad ellened, hogyha nem ért egyet a döntéseiddel, ha távolodik te tőled. Köszönjük, hogy így halljuk ezt a nagyon jól ismert történetet is, amely mindig is arról szól számunkra, hogy az atya kész hazavárni az övéit, még akkor is, hogyha lerongyolódtak, ha elveszítették mindazt, amit eddig kaptak, és kész valami újra, egy újrakezdésre, egy új szövetségre, egy megújított életre. Így jöttünk ma is te eléd, akik tudjuk, hogy hol van az atyai ház, hiszen ismerjük minden áldását, ajándékát, és valahol ez a kis templom is ezt jelképezi, hogy tudjuk, hogy hova kell hazajönnünk. Ugyanakkor megvalljuk neked azt, hogy nincs meg minden, amit kaptunk tőled. Közel sincs meg minden, és lehet, hogy alázattal nekünk is azt kellene most mondani, hogy fogadj vissza, ha gyermekként nem is, de béresként, hogy mégiscsak a te kegyelmedből élhessünk. Ugyanakkor olyan nagy a te szereteted, hogy mindig közlöd velünk, hogy nem mondasz le rólunk, hogy gyermekeidnek tartasz, és most így szólítunk meg, mint atyánkat, hogy most is közöld velünk azt, amire szükségünk van. Vigasztalást kérünk, erőt, békességet, megnyugvást ebben a hajlékban. Hadd lehessünk most ott te nálad, és hadd legyen a te lelked mi bennünk. Így kérünk, hogy könyörülj rajtunk, áld és szenteld meg most is Isten tiszteletünket. Amen. Az ige hirdetésére és annak hallgatására készüljünk a 377. dicséretünk első versével. 377-es számú dicséretünk, Szentlélek védj körül bennünket, szenteld meg szívünket. Lukács evangéliumának 15. már elhangzott vers, fejezetének elhangzott verseiből olvasom újra Isten igéjét, a 17., 18. és 19. verseket. Ekkor magába szállt, és ezt mondta. Az én apámnak hány bérese bővölködik kenyérben, én pedig itt éhen halok. Útra kelek, és elmegyek apámhoz, és ezt mondom neki. Vétkeztem az ég ellen, és te ellened. Nem vagyok többé méltó arra, hogy a fiadnak nevezzenek. Tégy engem olyanná, mint béreseid közül egy. Foglaljuk el a helyünket. Kedves gyülekezet, már azt hiszem, hogy ahhoz is bátorságot kell vegyen egy ige hirdető, hogy ezt a példázatot még egyszer felolvassa. Nagyon sok ige hirdetés, nagyon sok ige magyarázat kapcsolódik hozzá. Az elmúlt héten az egyik bibliaóránkon is, így a fiatalok között előkerült ennek a történetnek néhány vonása, és akkor is megállapítottuk, hogy hát olyan ez, mint az evangéliumnak a legbelsőbb lelke, hogyha ez a történet összetudja foglalni mindazt, ami megtörténik Isten és köztünk, akkor ez így van. Mégis én úgy gondoltam, hogy a teljesség igénye nélkül, mert nem szeretném végigmagyarázni ezt a példázatot, de szeretnék kiemelni belőle egy olyan részt, ami most engem elkezdett foglalkoztatni, amin elkezdtem gondolkozni. Nagyon hosszú sorozatokat lehetne elmondani, mert nagyon gazdag. Minden részletében van valami nagyon emberi, és minden részletének van egy-egy olyan válasz Istentől, ami meg nagyon isteni, ami tényleg csak tőle származik, csak tőle tud jönni. Annyira át van itatva az egész történet azzal, hogy ott van egy ember, aki már mindent eljátszott, és teljesen érdemtelen mindenre, és akkor van egy Isten fölötte, aki ennek ellenére foglalkozik vele, visszafogadja, keresi, várja, és mindent megpróbál megtenni azért, hogy a dolgok helyre kerüljenek. Most az az egyetlen egy szakasz, az a nagy fordulópont kerül ide elénk, amikor ez a fiatal ember ott a mély ponton magába száll, és azt mondja, hogy ez így nem mehet tovább. Hazamegyek, és odaállok az apám elé. És nyilván nagyon jól tudja, hogy ebben az odaállásban nem kívánhat, nem követelhet szinte semmit, nem kérheti azt, hogy gyermekként fogadják vissza ebbe az otthonba, hanem azt mondja, hogy egy alacsonyabb szintre, de hadd menjek vissza, hadd legyek béreste nálad. És a történetnek az a nagy szépsége, hogy ahogy Isten megmutatja azt, hogy ez nem lehetséges. Bár egy nagyon emberi törekvés és elszántság az, hogy vannak olyan emberi helyzetek, amiket annyira elrontunk, hogy tudjuk jól, hogy ugyanoda már nem lehet visszajutni, de egy alacsonyabb szintjén a boldogságnak is hadd éljünk legalább tovább. És most erről egy pár gondolatot hadd hozzak ide, mert engem nagyon foglalkoztatott, hogy ez most járható út, nem járható út, vajon Isten ehhez hogyan áll hozzá. Mi is a mi bűnbánatunknak a töredelmessége vagy töredékessége, és aztán hogyan akar Isten helyrehozni ebből mindent. Tényleg abból kellene talán kiindulni, ami egy olyan alapvető emberi érzés, hogy fel tudja mérni az ember már azt, hogyha elrontott valamit. És itt ez a kis mondat az elején erről szól, hogy és az az ember ott magába szállt. Ez a magába szállt, ez azt jelenti, hogy most kezdte már önmagát is vizsgálni, és nem csak a környezetet, nem csak azt, hogy honnan jött, nem csak azt, hogy eddig kik vették körül, nem csak azokat kezdte már okolni, akik ilyen helyzetbe juttatták, hanem egy kicsit önmagát kezdte vizsgálni. És azt mondta, hogy elrontottam egy tökéletes helyzetet. Egy olyan helyzetet, amire még egy lehetőségem nincsen. És ezt kijavítani már nem lehet. Ezt már nem fogom soha visszakapni. Nem lehet visszacsinálni. És az ember, amikor ezeket így kimondja magának, akkor olyan nagyon-nagyon megrendül a lelke, és nagyon-nagyon abba az állapotba kerül, ahol elkezd valamit keresni, egy megoldást, valami lehetőséget, de közben ott van annak az elismerése, hogy tényleg érdemtelen vagyok arra, hogy én azt most ugyanúgy a tökéletes valóságában újraélhessem. És ez az alacsonyabb fokú helyrehozás az, ami egyedüli lehetőségként marad. Ezt ez a fiatalember ott megpróbálja a helyszínen. Ott, ahol elszegényedett, ott, ahol mindent elveszített, azt gondolta, hogy akkor elmegyek, egy állást keresek magamnak. Szerzek pénzt, és valahogy azt a kiürült erszényemet megpróbálom visszatöltögetni. És ez a kiürült erszény nem akar megtelni. Valaki felfogadja, és elküld a disznókhoz, hogy legeltesse őket, de ez nem menti meg az ő életét. Van egy nagy igazság az életünknek, amit nem nagyon akarunk elfogadni, bár ezt tanácsoljuk is mindenkinek, hogy mindent az adott helyzeten belül kell megoldani. Azokkal az eszközökkel, lehetőségekkel, amik éppen rendelkezésre állnak. De amikor oda jut el az ember, hogy azok az adott lehetőségek és azok az adott eszközök annyira csekélyek, hogy azok az élet fenntartásomat sem tudják biztosítani. És itt nem a mindennapi megélhetésről van szó, nem a pénzemről van szó, nem az anyagi jólétemről van szó, nem is csupán az egzisztenciámról van szó, hanem arról a lelki valóságomról, hogy most az az élet, amit élek, az élet vagy nem élet. És amikor ez a fiatal ember ott látja, hogy ez megvalósíthatatlan, akkor jön benne ez a nagy gondolat, hogy na, akkor itt útra kell kelni. Ha ez adott helyzeten belül nem megoldható, akkor nekem mennem kell, akkor mozdulnom kell, és egyetlen egy utat ismer. Bejárta ez a fiatal ember a világot, és most már azt az utat csak úgy ismeri, mint ami visszafelé vezet, ami vissza oda, ahonnan elindult. Ez a magába szállt mondat az elején azért emlékeztet bennünk arra is, azokra az elgondolkodásainkról, elmélkedéseinkről, saját életünkről, ahol azért tényleg el tudjuk képzelni, hogy ez a kifejezés, ez nem túlzás, hogy tékozló gyermekek tudunk lenni. Ebben a tékozló gyermeki mi voltunkban van az a sopánkodás benne, vagy az a kudarc élmény benne, hogy annyi mindent kaptam az Istentől, és ez most mind meg lenne, akkor én lenne a világ legboldogabb embere. De nincs meg, és valamiért ez hiányzik. Valahol ezeket elveszítettem, valahol nem vettem komolyan, valahol nem éltem jól vele. Jézus egy másik helyen tanítja a tanítványokat, és azt mondja nekik, hogy tudjátok, aki velem nem gyűjt, az közben már tékozol. Ha a tékozló fiú nem tesz valamit be abba a zsákba, amiből kiveszi azt, amiből a mindennapokat éli, és amit felél aztán szép lassan, akkor ott nem fog gyűlni semmi a számára. És mi ezt nem vesszük elég komolyan. Mi azt gondoljuk, hogy az erőnk végtelen, azt gondoljuk, hogy a bölcsességünk végtelen, sőt, még talán mellé teszem, azt gondoljuk, hogy a hitünk is végtelen. Egyszer megszereztük, Istenre rátaláltunk, akkor ennek működnie kell. De aki közben nem gyűjt, az már tékozol. Mert a próbatételekben mindig egy picit veszítünk belőle. Mindig valami megbicsaklik, mindig valami kis töredékessége lesz a dolognak, és amikor már eljutunk oda, hogy valami nagy dologgal szembe kéne nézni, akkor már nem elég erős az a hit sem annyira, hogy én neki tudjak futni. Akkor már kész vagyok feladni. Akkor már kész vagyok keseregni. Akkor már kész vagyok lemondani mindenről. És akkor azt mondja, hogy hát ha itt nem tudom visszaszerezni, akkor hazamegyek. Egy nagyon furcsa gondolat ez. Végig gondoltam, hogy micsoda bátorság kell hozzá. Mekkora megalázkodás, hogy visszamenjen az apja elé, és azt mondja neki, hogy nézd, én dolgozni fogok neked. Vannak az ismeretségi körben családi vállalkozások, nem a sajátomra gondolok, hanem olyanokra, akik felveszik a gyermeküket, hogy dolgozzanak nekik, beteszik az irodájukba, együtt munkálkodnak, és még azok sem mindig mennek tökéletesen, pedig közben szeretjük egymást. De mindig kritizáljuk, mindig máshogy gondoljuk, ő már öreg, én már így csinálnám, azt nem úgy kell, fiam, és mindenbe beleszólunk. De milyen egy olyan helyzet, amikor én teljesen ki vagyok szolgáltatva neki, és úgy megyek vissza, hogy én szolgálok neked. Szolgálok neked az életemért, mert csak ebből tudnék megélni. Egy hihetetlenül mély alázat kell, és tényleg nagyon-nagyon nagy bátorság ahhoz, amit ez a fiatal ember elmond, és azt hiszem, hogy ez indulásnak jó, de aztán ráemlékezteti az atya arra, hogy de nem működik. Ha nincs atyám, akkor legalább legyen egy kegyelmes Istenem. Valaki olyan, aki törődik velem. Valaki olyan, aki meg tud indulni. Hiszen azt tapasztalja ő ott az idegenben, hogy senki nem áll mellé a szeretetével. Senki nem áll mellé a megértésével. Senki nem simogatja meg, és nem mondja neki azt, hogy tudod, velem is történt már ilyen. Gyere, segítek talpra állni. Senki nem előlegez meg neki semmit. Nincs pénzed, akkor nincs szeretet. Nincs pénzed, akkor nincs megoldás. Ha nem tudsz adni, nem fogsz kapni. És akkor most hazamegy, és azt mondja, hogy nagyon nagy a vétkem. Az engem már elválaszt attól, az atyától, aki engem úgy szerethetett, mint a gyermeke. De tudom, hogy attól függetlenül ő még kegyelmes. Attól függetlenül még ő irgalmas. Attól függetlenül még törődhet az én sorsommal is. És akkor kialakul egy olyan élet, amire én azt mondom, hogy kicsit olyan, mint a vallásos életünknek, a lelki mutatója, amikor én azért kezdek Isten előtt igyekezni, hogy valamit megszerezzek neki. Mint béres szeretem őt. Mert tudom, hogy ez az atyai, fiúi dolog, ez nem megy. Ebben van valami gát bennem, és van egy félelem, hogy Isten sem tud már úgy nézni rám, mint aki hibátlan lennék, és akkor megpróbálom úgy élni ezt a kapcsolatot vele, hogy én jót teszek, igyekszem jót tenni, és remélem, hogy akkor az lesz a fizetségem, hogy engem hagysz élni. Adsz egy kicsi boldogságot még, adsz egy kicsi türelmet, adsz még egy kicsi kegyelmi időt, hogy próbálkozásaim legyenek. Hadd legyek béres. Én azt gondolom, hogy emberi törekvésünkkel többre ettől nem megyünk. Senki sem tud odaállni az Istennek, és nem tudja elmondani az Istennek azt, hogy na én újból tökéletes leszek. Vagy én mindent jól csináltam eddig. Hanem marad az, hogy én megveszem a boldogságomat. Engedd meg ezt nekem, hogy megvegyem. Fizetek érte. Bármit megadok érte. Egyébként maga a világ ezt használja ki. Hogy mindenki fizetne a boldogságáért. Mindenki akar béres lenni, hogy legalább annyit kapjon, mint amennyit beletesz. Mert mindenki úgy érzi, hogy a nagy igyekezetével, a nagy bűnbánásával, a nagy megbánásaival, amit elrontott az életben, szeretné már megfizetni azt a sok nyomorúságot. Milyen szép, amikor a himnuszunkban is énekeljük, hogy megfizette már a nép a múltat és a jövendőt. Korán sem fizette meg. Ez a költőnek egy költői túlzása, ami arról szól, hogy bár már ott tartanánk, hogy én adok valamit, és kaphatok valamit, és nem csak törlesztek valamit. Mi legtöbbször törlesztünk, és igyekszünk visszajutni oda, vagy annak a közelébe, ahonnan elestünk, vagy ahonnan kijöttünk. Mennyi emberi életre ezt rá lehet húzni kapcsolatainknak a válságára, hogy az, amikor megtörik valami, akkor arról nagyon-nagyon félve gondoljuk azt, hogy ez már akkor ugyanolyan nem lesz. Soha nem lesz ugyanolyan. Olyan keserű az a kis mondás, amit mi is a családban szoktunk idézni, de ez egy régi-régi mondás, hogy például a szerelem sem olyan, mint a töltött káposzta, hogy minél többször felmelegítjük, annál jobb lesz. Hanem mindig van valami újabb seb, amit nagyon nehezen gyógyul. És ezek nagyon törékeny dolgok, és ilyenkor az ember mindig azt mondja, hogy azt a teljességet, ha már nem élhetem el, hadd legyen mégis egy kiegyensúlyozott, boldog életünk. Valahogy találjunk már egymásra. És erre mi a nagy kegyelem ebben a történetben? Hogy Isten nem azt mondja, hogy jó. Tessék, ezt kéred, legyél. Gyere béresnek, fölveszlek, kapsz rendes fizetést, ételt, otthonod lesz, életed lesz, békességbe hagylak. Mert ha most Isten ezt mondaná mindannyiunknak, hogy azt a kicsit, amire még mi tudunk vágyódni, megadja, nagy bajba lennénk. Nem azt mondja, hogy szó sincs róla. Nem lehetsz béres a házamba. Nem lehetsz béres, mert én az atyád vagyok. Húzzatok gyűrűt rá, adjátok a sarut a lábára, öltöztessétek tisztességesen fel, és hozzátok elő a hízott borjút, mert mi most ünnepelni fogunk. Mert nekem nem volt soha ilyen gyermekem, és most lett egy ilyen gyermekem, aki meglátta a poklok poklát, és mindent elveszített, amiben ő azt gondolta, hogy hinni tud, és meg tudja ragadni, és most itt áll előttem, és tudja azt, amit szeretne. Érezni, hinni, és vágyódik utána. Most született meg az én gyermekem. A példázatból nagyon jól ismerjük ezt a nagyon szép igét, ami erről szól, hogy tehát nézzétek a gyermekemre. Meghalt és feltámadt. Elveszett és megtaláltatott. De igazából nem mást ír le ezzel, mint az, hogy ez a gyermek most lett igazán gyermek. Eddig nem az volt. Élte az életét a házamba, de fel se fogta annak a gazdagságát, hogy mi az övé. És ezt fejezi ki a másik gyermeknek is a története, aki oda megy felháborodva, miután visszafogadják a kisebbet, és azt mondják, hogy hát te milyen ember vagy? Hogy visszafogadod? Ez igazságtalan. És akkor olyan szépen elmondja neki az édesapja, ugyanazt megteszi vele is, amit a legkisebbel, mert kimegy elé, vele is beszél, és azt mondja, hogy nézd, mindenem a tied, mindenem a tied. Az Istennek ez a gazdagsága az, amely bennünket visszaállít oda, sőt, rosszul mondom, mert nem visszaállít, valami többre állít annál, mint amit elveszítettünk. És ez egy hihetetlenül nagy dolog. Hogy én arra vágyódom, hogy azt, amit én maximumnak láttam, hadd kaphassam vissza, mert távol vagyok tőle. És erre azt mondja az Isten, hogy nem az a maximum, amit te elképzelsz magadnak, hanem az, amit én meg tudok nyitni neked. És ettől kezdve gyógyul az embernek az élete. Van egy magába szállás, van egy emberi átgondolása, értékelése a helyzetemnek, és lehet, hogy benne a mozdulás először csak arról szól, hogy éhes vagyok, és enni akarok, és haza fogok menni, és boldogtalan vagyok, és boldogságot keresek, és Isten nem azt mondja, hogy jó, akkor kapsz enni, és kapsz boldogságot, hanem azt mondja, hogy visszakapsz engem. Újraadom azt, amit lehet adni egy embernek. Üdvösséget, atyai házat, gondviselést, biztonságot, azt, hogy meghallgatlak, azt, hogy elmondhatod bármikor azt, ami benned van, és nem foglak elvetni. Ennek a történetnek most számomra ez volt a nagy üzenete. Hogy én béresnek akarom visszakuncsorogni magamat Istennél, és azzal akarok rendelkezni, amivel egy szolga, és erre Isten azt mondja, hogy én nem ezt adom neked, hanem ettől gazdagabbat, többet, és így legyél újból az én gyermekem. Elcsendesedve kérjük az Istentől imádságban, hogy a felismeréseinkben, őszinte bűnvallásainkban, hazaindulásainkban hadd menjünk tovább annál, mint amit mi magunknak képzelünk, kérünk, vagy amiért meg akarunk dolgozni, és érkezhessünk meg Isten gazdagságához.